Mennyei atyánk, itt vagyunk most egy évnek a közepén, és te tudod, hogy mi minden történt velünk ebben a fél évben. Milyen nehézségek, kihívások, bajok, és örömök, és közösségi élmények is. Urunk, azt is tudod, hogy mi nem látjuk, hogy mi vár ránk. Hogy van egyfajta bizonytalanság a jövővel kapcsolatban. Ezért szeretnénk most mindent rád bízni. Mindazokat, amiket átéltünk itt a munkatársi közösségben és a családunkban, a személyes életünkben, és azt is, ami ezután vár ránk. Így kérünk, hogy a mai áhítaton biztos, erősíts minket. Amen. Eszter könyvéből olvasok néhány verset, a 4. fejezet 10. versétől a 14. versig terjedő szakaszt így szól. Eszter azonban ezt a választ küldte Mordokájnak. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre egyforma törvény vonatkozik, aki hivatlanul bemer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját, engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Mordokájnak átadták Eszter üzenetét. Akkor Mordokáj ezt üzente vissza Eszternek. Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre. Te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királynői méltóságra. Furcsa könyv, Eszter könyve, általában evangelizációs estéken nem ezt szokták választani alap igeként, viszonylag ritkán hallani prédikációt erről, vagy ritkán idézgetjük. Perzsiában játszódik, fogságban játszódik, a vége ráadásul elég brutális, kiírtanak 55 000 embert, akik a zsidóságra támadtak volna, de végül is aztán ők maguk pusztulnak el. Isten sem szerepel ebben a könyvben. Egyetlen egyszer nem említi a könyvnek az írója, legalábbis direkt módon. Viszont vannak benne szerencsés véletlenek, váratlan fordulatok, szörnyű csapások, és ahogy mondtam, véres happy end, ami talán a mi 21. századi ízlésünknek annyira nem felel meg. Úgyhogy, ha valaki végigolvassa Eszter könyvét, akkor felmerülhet benne, hogy hogyan kerül egyáltalán ez a könyv a Szentírásba. És mi lehet az, ami miatt nekünk mégis érdemes olvasni, és hogyan szolgál ez az épülésünkre. Hogyha azonban kicsit a mélyére nézünk, vagy a sorok közé nézünk, kicsit jobban utána gondolunk Eszter történetének, aki zsidó létére királynő lett ott a fogságban, Perzsiában, és aztán, amikor ki akarják írtani a zsidóságot, akkor ő menti meg, mert bemegy a királyhoz, és ez egy hosszabb történet, de végül is megmenekül a nép. Ha mindezt jobban megvizsgáljuk, akkor észrevesszük, hogy az Úristen ott van a színfalak mögött. És a véletlenek, a fordulatok, az egybeesések, mind-mind az ő gondoskodásának a jelei. Mordokáj is ezt üzeni Eszternek, ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál királynői méltóságra. És aztán kiderül a történetből, hogy de igen, Eszteren keresztül menekülne meg a nép. De mi a tanúság számunkra? Talán az, hogy mi is egy ilyen látszólag Isten nélküli világban élünk, egy ilyen Isten hiányos állapotban. Hiszen nem ütközünk bele lépten nyomon csodákba, jelekbe, mint mondjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvassuk, ahol aztán tényleg hatalmas erővel terjedt az Úr igéje, és naponta tapasztalták a tanítványok a Szentléleknek az erejét és a csodákat. Mi olyan hétköznapi történések között pergetjük a napjainkat, akár csak ott a fogságban, Eszterék. Isten olyan láthatatlan. Talán nincs is jelen, gondolhatnánk néha. De Eszter könyve azt tanítja nekünk, hogy ott van a háttérben. Még hogyha nem is vesszük észre, nem feledkezik el rólunk. És a gondviselésével vesz körül minket. És sokszor visszanézve érthetjük meg, hogy igen, ez az Isten műve volt. Ahogy amikor Eszter királynő lett, akkor nem tudhatta, hogy később mi lesz ennek a célja és oka. Ő a mi reménységünk. Ki tudja, talán ami most történik velünk, vagy ami korábban történt velünk, az is a mi megmenekedésünkre van. Kívánom, hogy ezzel a hittel és reménységgel tudjuk élni a hétköznapjainkat, és tekinthessünk a jövőre. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el most, és magunkban imádkozzunk. Én mindig egy-egy mondattal bevezetem a csendes imát. Uram, hallgass meg imádságomat, figyelj könyörgésemre. Köszönöm Istenem ezt a percet, mert visszagondoltam arra, hogy mi történt velem. A hálámat hozom most eléd. Szeretlek Istenem szavadért és tekintetedért, mert megsegítettél engem akkor, amikor szükségem volt rá. Magasztalással jövök most hozzád. Sajnálom, Istenem, a makacságomat és a lustaságomat, pedig már többször elhatároztam, hogy másként cselekszem. Bocsánat kéréssel fordulok most feléd. Kérlek, Istenem, ébresz fel, és láttasd meg velem erődet és hatalmadat fölöttem, hogy aztán én is könyörögni tudjak másokért. Taníts akaratod teljesítésére, mert Te vagy Istenem. A Te jó lelked vezéreljen engem az egyenes úton. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma,
és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.